Ünneplő gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni, és ez lesz a mai ünnepi Isten tiszteletünk középpontjában, a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből, a 20. verset. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő, mármint Isten megüzente nekik. Van egy történet egy egypetélyű ikerpárról. Ahogy teltek az évek, egyre inkább látszódott, hogy melyikük milyen személyiség jegyeket hordoz, és bizony úgy alakult, hogy az egyik tántoríthatatlanul optimista lett, a másik viszont egy megkeseredett pessimista. Az egyik nem tudott semmiben rosszat látni, a másik nem tudott semmiben jót látni. Szüleik csóválták a fejüket, próbáltak megtenni mindent, egyensúlyoztak a két véglet között, megpróbáltak minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy valahogy ezt a két végletet egy kissé beljebb hozzák, és valahogy úgy az arany középutat mutassák a gyerekeiknek, mert nyilván a világ nem tökéletes, de nem is olyan borzasztó. Aztán egy idő után feladták, elfáradtak ebbe az állandó lavírozásba, gondolkozásba, egyensúlyozásba. Elhatározták, hogy elviszik pszichológushoz a csemetéiket. A szakember azt tanácsolta, hogy egyszer s mindenkorra még egy utolsó nagy erőbedobással próbálják kiegyensúlyozni a két gyerek személyiségét a következőképpen. Kedves szülők, mindjárt itt a karácsony. Remek alkalom lesz megcsinálni azt a kísérletet, amit én most ajánlok önöknek. Ha ez sem billenti ki a két gyereket, akkor semmi. A pesszimistának vásároljanak össze szebbnél szebb ajándékokat. Az optimistának pedig adjanak egy doboz trágyát. Nem nagyon értették ezt a jó emberek, de hát már mindent megpróbáltak, azt mondták, egy életünk, egy halálunk, így teszünk. Feszülten várták a karácsony estét, amikor végre eljöhetett az ajándékok átadásának az ideje. Tartották magukat a szakember tanácsához, odaadták az ajándékokat, majd mind a két gyerek visszavonult a saját külön szobájába. A szüleik lábújhegyen elsopánkodtak az örök pesszimista szobájához, behallgatóztak. Hallották, hogy megállás nélkül zúgolódik. De ronda ez a számítógép. Fogadjunk, hogy ez a videójáték nem sokára úgyis össze fog törni. Jaj, de utálom ezeket az ajándékokat. Láttam én már ennél nagyobb távirányítós autót is. Teljesen lelombozva voltak a szülők. Átcsomfordáltak az ő kis optimistájuk szobájához, bekukucskáltak a kulcsukon, és a következőt látták. Hatalmas mennyei mosollyal ül a gyermek a szoba közepén, és sugárzó arccal labdázik a lócitromokkal. Úgy sem csapnak be, kuncogott. Ahol ennyi trágya van, ott egy póninak is kell lenni. Hát alapvetően kudarcba fulladt a szülők próbálkozása. Pedig ez volt az utolsó, amit azt mondtak, megtesszük, egy életünk, egy halálunk. Szerették volna kiegyensúlyozni ezt a két végletes személyiséget, de bizony be kellett látniuk, hogy nagyon kevés volt ez ahhoz, hogy egy olyan bonyolult és összetett dolgot, mint az ember személyiség egy ilyen kis trükkel meg tudjanak változtatni. Minden esetre egy szó folyamatosan zakatol bennem, és ez a szó a kiegyensúlyozás. Kiegyensúlyozni. Gyakorlatilag az emberi lét egyik legalapvetőbb cselekménye ez. Egyensúlyozunk, hadd ne mondjam, lavírozunk emberek és érdekek között. Egyensúlyozunk igazság és hazugság között. Egyensúlyozunk egészség és betegség között. Egyensúlyozunk hűség és hűtlenség között. Egyensúlyozunk engedelmesség és kísértés között. Végső soron egyensúlyozunk élet és halál között. És mindezek mögött pedig elképesztő emberi próbálkozások és teljesítmények és akarások, irtózatos energiákat áldozva az egyensúlyozásra. Tudom, nyilván van, hogy nem lehet másképpen. Tudom, mert sokszor én magam is arra szorulok, hogy egyensúlyozzak. Amikor az embernek döntenie kell, hogy melyik szerepe közül melyiknek kell megszólalni. És sokszor nagyon-nagyon vékony az a mezsgye, amin el lehet menni. Tudom, hogy néha kell. De azt is tudom, hogy ez roppant fárasztó. Ráadásul őrületesen lassan lehet csak haladni, állandó egyensúlyozás közben. Nemrég csináltak egy világszám kísérletet, vagy világrekord kísérletet valahol a Sziklás hegységben. Két egymástól irdatlan távolságra lévő sziklacsúcsot kötöttek össze egy kötéllel, és egy ember, egy drótkötél, és egy ember elindult rajta, hogy végig egyensúlyoz több tíz, ha nem 100 méter mélység felett. Olyan érdekes volt látni, hogy mennyire lassan halad az ember egyensúlyozás közben. Az nem úgy van, hogy átszaladok a kötélen a túloldalra. Csiga lassan halad. És hogy könnyebb legyen az embernek egyensúlyozni, hogy ne kelljen annyi mindenre figyelni, az ember, mint egy utolsó lehetőségképpen leegyszerűsíti a világot feketére és fehérre. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már. Az állandóan egyensúlyozó ember egy idő után roppant egyszerűen látja a világot. Jókra és rosszakra osztja, optimistákra és pessimistákra, igazakra és hamisakra, bűnösökre és bűnöket jól titkolókra, akarom mondani, bűntelenekre. Egyszerűsítünk, hogy legalább csak kétféle dologra kelljen figyelni, csak kétféle dolog között kelljen egyensúlyozni. Persze mi mást is csinálhat az ember, aki nem lát a jövőbe. Gondoljatok bele, nyilván, ha ismernénk a jövőt, nem kellene annyit lavírozni, meg egyensúlyozni. Mennyivel könnyebb lenne minden, de nem ismerjük. Ezért marad az őrületes energiabefektetés, amivel megpróbáljuk az életünket lépésről lépésre előre vinni. Ezért marad az egyensúlyozás a jelen és a jövő között. Marad ez az iszonyatos teljesítménykényszer, amit már rátolunk a gyerekeinkre is, hogy muszáj jónak lenned, muszáj valamit produkálnod, hogy bebiztosíthassuk a holnapot. Persze érthető, még ha még oly szomorú is. Mert hogy az egész élet csak erről szóljon, az állandó emberi teljesítménykényszerről. Éppen ezért valaki egyszer így fogalmazott, csak kétféle vallás van. Az egyik az emberi teljesítmény vallása, a másik az Isten teljesítményének a vallása. Mi keresztények ez utóbbiban hiszünk. Abban, hogy az Isten a történelem egy adott pontján megszánta az örökké egyensúlyozó és lavírozó embert, és olyat tett, amit az ember minden tudás birtokában sem tud megtenni fordított esetben, az Isten emberré lett, mert az ember nem tudott Istenné válni. Pedig megpróbálta. Nézd meg, minden vallás ezen küszködik. Alulról felfelé törni. Emberként ember feletti teljesítményt nyújtani. Hogy majd egyszer ezért valami jutalmat kapjak, vagy éppen majd beleolvadjak az istenségbe, ahogyan azt gondolják keleten. Minden, ismétlem, minden vallás ebből a szempontból vizsgálva csak és csupán az emberi teljesítmény vallása. És ezért van az, hogy sokszor eljönnek emberek összeszedve minden energiájukat, bátorságukat a templomba, és ott is csak azt hallják, hogy mit kéne tenned ahhoz, hogy jó keresztény légy. Már megint teljesíteni, már megint letenni valamit az asztalra, és elfáradtunk, nem akarjuk. Mert ez az egész, ami emberi teljesítmény kényszerünk, torz következménye. Egyetlen vallás sem tud ennél többet ígérni neked. Egyetlen vallás sem. Egyszerűen azért, mert minden az emberi teljesítményről szól. Mert azt gondoljuk, hogy az Isten felé csak alulról fölfelé vezet út. Tőlünk felé. Amiben mi hiszünk, az valami teljesen más. Nem miattunk más, vagy nem azért, mert mi különbek vagyunk minden más vallás hívő tagjainál, Nem azért, mert mi valamit letettünk az asztalra, mert mi valamit elértünk óriási energia befektetéssel. Nem azért más az, amiben mi hiszünk, nem miattunk, hanem ő miatta, aki teljesített. És ez a mi Istenünk, aki a világ történelme egy adott pontján, ami szemszögünkből hatalmas és szinte érthetetlen teljesítményt nyújtott, emberré lett, ami nekünk nem sikerült fordított irányba, pedig amióta ember az ember erre törekszik, azt ő megtette, csak éppen fordított az irány. Föntről lefele. Föntről lefele. De miért? De miért? Miért vállalta ezt az egészet? Mit látott ő bennünk? Milyen értéket látott bennünk? Egyáltalán mit érdekli az Istent az, hogy mi van velünk emberekkel? Miért vagyunk neki olyan fontosak, hogy felvegye a mi nyomorult testünket? Egyszer egy ember egy gyönyörű márványszobrot ásott ki a kertjében. Elvitte egy műgyűjtőhöz, akiről tudta, hogy élhal az ilyen műkincsekért, elvitte és eladásra kínálta neki ezt a márványszobrot. A műgyűjtő nagyon megörült, és igen magas áron meg is vásárolta, majd elköszöntek egymástól. Hazafele emberünk a zsebében, morzsolgatva a pénzt, így morfondírozott magában, milyen sok mindent lehet majd ebből a sok pénzből venni, mennyi értelmes dolgot, milyen sok pénzt kaptam egy koszos kődarabért. Hát hogyan adhat valaki ennyit egy halott kődarabért, amit már 1000 éve eltemettek, és el is felejtettek, és mindenki le is mondott róla, és már senkinek az eszébe nem volt, ki érti ezt? Mindeközben otthon a műgyűjtő beállította a szobrot a szobája közepébe, és nem tudott betelni vele. Milyen szép, milyen élő, ó, álmodó lélek, amely 1000 évnyi álomtól friss és édes, hát hogy adhatott oda valaki egy ilyen gyönyörűséget némi halott, élettől mentes pénzért? Hogy miért érte meg az Istennek ez az egész emberré létel? Milyen értéket látott az Isten az emberben, abban az emberben, aki sokszor egy halott kődarabnál is hidegebb és szívtelenebb tud lenni? Innen lentről, ebből a homályos emberi szempontból nézve, ahol minden csak a pénz szemüvegén keresztül tudunk látni, ahol még Jézus Krisztusnak is megvolt a pénzben kifejezhető értéke 30 ezüstben, szóval innen nézve, nem túl sok nyomós indokom és érvem van, és magyarázatom, hogy mit látott, vagy miért voltunk olyan értékesek a számára. Egyszerűen nem tudom. Innen és itt a megszokott kis logikai összefüggéseink között egyszerűen nem tudok választ adni erre, ha csak az Isten nem sokkal többet lát bennünk, mint amit mi látunk magunkban. Nincs más értelmes magyarázatom, hogy miért lett az Isten emberré. Ha csak nem az, hogy ő valami sokkal többet lát bennünk. Ő nézi az emberiséget, és ahol mi a másikban egy kemény, határozott, számító embert látunk, ő látja ugyanőt este, titokban, rettegni és sírni. Ahol mi felhőtlen jókedvet és jólétet látunk sokszor, mert ez a kép van előttünk, ő látja a kiégett, meggyötört és bizonytalan embert. Ahol mi a negédes és csöpögős idilt látjuk, ő látja a mélyben tátongó szakadékot férj és feleség, gyermek és szülő között, és mindez neki fájt igazán. Mert az embernek még arra sincs hatalma, hogy úgy igazán fájjon. Ezért eljött és emberré lett. És egy teljesen új utat mutatott, amihez fogható se előtte, se utána nem volt, és nem fog történni. Mert ő nem csak eljött, de fel is áldozta magát. Hogy mindaz, amiről ő beszélt, amiről ő tanított, azon legyen egy örök, egy fellebbezhetetlen pecsét a saját vére által. Mit lát benned az Isten? Mit lát benned az Isten, amit esetleg még te önmagadnak sem mersz bevallani? Mit látott bennem az Isten, hogy értem is emberré lett? És mit lát ebben a nyomorult emberiségben? És ha ez az egész karácsonyi történet még túl homályos neked, ami teljesen megértek, mert mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, mert mi csak azt látjuk, amit az érzékszerveinkkel meg tudunk ragadni, akkor van végezetül egy javaslatom számodra. Tedd azt, amit a pásztorok tettek. Miután elmentek tőlük az angyalok, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről ezt az üzenetet kaptuk. Egymásra néztek a pásztorok, és azt mondták, ez az egész annyira érthetetlen, megjelennek angyalok, lehet, hogy álmodtuk az egészet. Ez az egész olyan nehezen illeszhető bele a megszokott kis tapasztalatainkba. Tudjátok, mit néztek egymásra? Tudjátok, mit bátorították egymást? Gyertek, menjünk el! Menjünk, vigyük dűlőre ezt a dolgot. Derítsük ki, járjunk utána, menjünk el az emberi lehetőségek határáig, ellenőrizzük, vigyük dűlőre. És óriási kockázatot vállaltak, hiszen ott hagyták a nyájat, ami rájuk volt bízva, vagy maximum egy emberrel hagyták ott a nyájat, amire eddig vigyázott több. Az egész egzisztenciájukat merték bizonytalanra helyezni azért, hogy végre dűlőre jussanak ebben az egész kérdésben. Dűlőre vitték. És tudjátok, én egyedül a dűlőre vitt kereszténységnek látom értelmét. És nem látom semmi értelmét annak, ha az ember gondolkodás nélkül elhisz mindent. Nem látom értelmét annak, hogyha az ember félretéve az értelmét, önként meghajtja magát, nála bölcsebbnek gondolt emberek mondatai előtt, vidd dűlőre, menj el, ameddig csak tudsz. Tegyél kockára mindent, ha igazán érdekel, hogy mi is történt ekkor. Vidd dűlőre a dolgot. Mert ha ezt megmered tenni, akkor biztos vagyok benne, hogy az a csoda fog veled is történni, ami történt a pásztorokkal. A pásztorok pedig visszatértek, és dicsőítve magasztalták az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak, és láttak, és tapasztaltak, ahogyan ő megüzente nekik. Ha most még ez az egész olyan bizonytalan, vidd dűlőre, dönts, küzdj meg érte, és biztos vagyok benne, hogy nem fogsz csalódni. Amen.